Ezt a verset, amit szeretnék nektek most felolvasni, a Margit nénitől kaptuk. Revicki Gyula, mi atyánkhoz. Urunk atyánk az ég lakója, a csillagoknak alkotója. Ki fönntartod mindenütt a rendet, dicsőség a te nagy nevednek. Az igazak jók, akik élnek, mindenható, csak benned remélnek. Te vagy az ő buzgó imájuk, hogy jöjjön el a te országod. Erős vagy, jó vagy, bölcs vagy, belátásod mindent igazgat. Adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen meg. Mivel gyengék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy amit ő fele barátunk bánt, neki szívből megbocsátunk. Száz fájdalomnak, száz veszélynek vakon megy itt a test s a lélek. De mi fogjuk kerülni mindezt, csak meg ne kísérts soha minket. Mi atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre. Ki örök égi dicsben állsz fent, ó, ments meg a gonosztól.
Amen. Én a gyülekezet szeretettel köszöntelek benneteket. Mai alkalommal egy bibliai történetet gondolnánk át közösen. A Kananeus asszony leányának meggyógyítása történet, illetve hát legalábbis a szülői közbenjárásnak a történetét. Ez a Bibliában két helyen is megvan, és nagyon fontos lenne, hogy mind a kettőt elolvasnám, mert ezek kiegészítik egymást, és így adják ki a történésnek a teljes képét, ami úgy érzem, hogy rendkívül tanulságos. Először tehát olvassuk el Máté evangéliuma 15. fejezetének 21-től 28-ig terjedő verseit. Tehát Máté evangéliuma 15. fejezet 21-től 28-ig. Jézus itt ebben az időben Galileában járt, és utána így folytatja az evangélista. A 21. verstől, tehát Máté 15-21-től, és elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékeire tért. És íme egy kananeus asszony jött ki abból a tartományból, kiáltott neki, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt neki. És az ő tanítványai hozzá mennén kérték őt mondván, bocsásd el őt, mert utánom kiált. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett jóhéhoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta, úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek a borzsalékokból, amik az ő úruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelve Jézus mondta neki, ó asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya, attól a pillanattól fogva. Ugyanezt a történetet Márk evangélista is lejegyezte. Márk evangélium a 7. fejezetéből olvassuk el a 24-től a 30-ig terjedő verseket. Ugyanez a történet. Csak egy-két kiegészítés van a Máté leírásához képest. Tehát Márk evangéliuma 7. fejezet 24. verstől. És onnét fölkelvén elment Tírus és Szidon határaiba, és házba menvén nem akarta, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatta el magát. Mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek volt, eljött és a lábaihoz borult. Ez az asszony pedig pogány volt, szírofönéciai származású, és kérte őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig felelt és mondta neki, úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztalat a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondta neki, e beszédért eredj el. Az ördög kiment a te leányodból. És hazamentén úgy találta, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküdt. Mielőtt rátérnénk a történet részletes áttekintésére, próbáljuk meghatározni, hogy mi ennek a történetnek a lényege. olyan értelemben, hogy miről szól, miről beszél Jézus, amikor a kenyérről beszél, amit nem jó elvenni a gyermekektől, miről beszél az asszony, amikor ő egy morzsalékkal is megelégszik, miről szól tulajdonképpen ez a történet. Első nem is olyan könnyű, pedig igazából nem bonyolult a válasz, hát nem másról, mint a szabadításról, ugye? Hát ezt kéri az asszony, hogy szabadítsa meg a lányát az ördög fogságából. És Jézus is erről beszél, illetve az asszony is ezt kéri és erről szól. És amikor Jézusról beszélünk, hát természetesen ő a szabadító. Hát ezt is jelenti a neve, Jézus Krisztus. Jézus azt jelenti, hogy az Úr megszabadít. És hát emlékezhetünk arra, hogy tulajdonképpen a Biblia mit is mond Jézus küldetéséről. János apostol első levele 3. fejezet 8. versében azt olvashatjuk, hogy azért jelent meg az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördög felépített valamit, Jézus pedig azért jött, hogy azt a föld színével egyenlővé tegye, eltüntesse, megsemmisítse. Hát akkor egy kicsit így interaktív módon szedjük össze, hogy melyek az ördög munkái, vagy annak következményei. Csak bátran. Köszi? Hangosan, csak nyugodtan, most szabad. Tessék?
A mikrofonban.
Itt szeretnék a mikrofont, légy szíves.
Majd én elismétlem. Így jó, van? Tehát, szedjük össze, hogy mik az ördögnek a munkái. Mit hozott be az ördög a mi világunkban? A bűn, a halál, így van. A betegségek is a bűnnek a következményei, így van. Igen, ez is jó, hogy tanítványok vissza akarják tartani, hogy az ember saját véleményét érvényesíteni, hogy ez is már ugye, közvetettebb. Mit is mondtál az előbb?
Viszályok,
így van. Tehát az, az emberi természetből következő dolog, ugye megkötözöttség és sok minden más is lehetne mondani. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ez azért jó hír, mert nem csak úgy általában akar lerontani, mert ez is igaz egyébként. Vagy a világban, amikor majd eljön és újjáteremt mindent, hanem még előtte azt szeretné, hogy a te életedben, meg az én életemben az ördög munkái semmivé legyenek. Ő ezért jött neki ez a küldetése. Tehát ha föltesszük azt a költői kérdést, hogy vajon meg tudok-e valaha az életbe szabadulni a bűntől, a bűn fogságából, a bűn hatalmából, akkor ne felejtsék el arra gondolni, hogy miért is jött el Jézus, mi az ő küldetése? Mit készített elő a föld életében, és most mind munkálkodik a mennyben, a mennyei szolgálata által, hogy az ördög minden munkáját lerontsa, és egyenként a mi életünkben is. És Jézus tesz egy kijelentést, amikor azt mondja, hogy ő Izrael fiaihoz küldetett először. Ebben az összefüggésben megint fontos kérdés, tehát hogy a Jézus megszabadítson bennük, megszabadítsa az embert, vagy szabadítóként lépjen föl, az elsősorban kiknek szól akkor? Mondott Jézus, hogy küldetett először Izrael fiaihoz, tehát nekünk először. De hogy azt is tudjuk a Bibliából, hogy Isten nem zárja ki az emberiség többi részét sem, ugye, mert ezt mondta Ábrahámnak, hogy te benned áldatnak meg, a Földnek minden nemzetsége, így van. Tehát akkor először hozzánk küldetett Jézus, mint szabadító, utána pedig, vagy ezzel együtt az egész világhoz is, ugye hát aztán pünkösd után, meg az apostoli kor után már nem is kérdés, hogy a pogányokhoz is küldetett. És hogyha megnézzük, ugye a mai helyzetre alkalmazzuk, akkor ugye van ugye az advent nép, aki azt mondjuk, hogy az Isten népe vagyunk, és ez így is van, akkor hozzánk küldetett elsősorban Jézus, mint szabadító. Tessék bólogatni.
Igen.
De Jézus ezt mondta, először az Izrael fia, mi vagyunk a lelki Izrael, és mindazok rajtunk kívül, akik hitben Jézushoz tartoznak, akár még ha nem is tartoznak fizikailag, vagy nem nálunk keresztelkedtek meg, tehát ez nem kérdés. Csak azért hangsúlyozom ezt ennyire, vagy próbálom egy kicsit kalapálni, hogy értsük meg, hogy Jézus nekünk a szabadítónk. Hát ki igényelhetné jobban az Istennek a szabadítását, mint mi, akik megkeresztelkedtünk vele, szövetséget kötöttünk, az életünket szeretnénk a kezébe letenni, többé-kevésbé sikerül. Néha kevésbé, néha többé. De hát emberek, hát értünk jött Jézus, nem? Hát ő a mi szabadítónk, akinek ez a szolgálata kifejezetten, hogy bennünket szabaddá tegyen. Az ördög minden munkáját lerontsa. És persze nem zárjuk ki, nem is szabad kizárnunk a többi embert természetesen. De mégis bátorítás lehet nekünk a gondolat. És örömöt adhat, hogy a mi szabadítónk, az nekünk van szabadítónk. Nyilvánvalóan. Amit látunk itt ebben a történetben, az elsőre talán furcsa, hogy Jézus Krisztus nem áll szóba az asszonnyal. Ugye van egy ilyen elgondolás, és nem mondom, hogy teljesen rossz, és elnézést, hogyha bárkit ezzel megbotránkoztatok, amikor arról beszélünk, hogy hát úgy lehet legjobban keresztény életet élni, hogyha én elgondolom azt, hogy mit tenne Jézus ebben a helyzetben, és azt csinálom. És azt mondom, hogy nem teljesen rossz ez a gondolat, csak van ezzel egy kis probléma. Először is az, hogy én döntöm el, hogy Jézus mit tenne. Tehát azért ez egy kicsit vicces, és nem biztos, hogy két különböző ember ugyanabban a helyzetben ugyanazt gondolná, hogy Jézus azt tenni. Ez egyik problémám ezzel, nem vagyok bele részletekben. De a másik, ami ebből a történetből látszik, hogy itt Jézus olyat tesz, amit nem tenne Jézus. Szerintünk. Mert mi történik? Jön az asszony, kiabál a tanítványok után, Jézus nem válaszol semmit, megy tovább. Megint kiállt az asszony, megint megy tovább. Aztán bemennek egy házba, föltételezhetően becsukják az ajtót, az asszony odaborul Jézus lábához, kéri a szabadítást, azt mondja Jézus, hogy nem jó a kenyeret a kutyáknak vetni. Hát ha ez nem durva jelenet, akkor semmi. Hát Jézustól ezt egyáltalán nem vár. Én legalábbis nem várnám. El sem tudnám gondolni, hogy ő ilyet tenne, és pontosan ezt csinálja. Nyilván van ennek oka, tehát meg nyilván pozitív oka van. De elég sok történet van a Bibliában, bár én nem szedtem össze, de egyszer neki fogok ülni, hogy miket tett Jézus, amit nem tenne Jézus szerintünk. Majd alkalomattán, ha előrébb jutok ebben az elgondolásban, akkor elmondom. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet. Mindenképpen nagyon érdekes. Hogyha kicsit tudatosabbak vagyunk a Jézus élete című könyvben, akkor tudhatjuk, a leírja Ellen White, hogy Jézus a tanítványainak akart mintát, illetve leckét adni, az előítéleteiket lerombolni, de hát erről az asszony tudott valamit. Nem. Fogalma se volt. Ő azt látta, hogy van itt valaki, aki tudna segíteni, kiabál utána, az meg megy tovább. Nem hajlandó vele szóba állni, úgy tűnik. Aztán, mikor még egyszer kiabál, akkor megint kiáltozik utánuk, tanítványok már így hesegetnék el, és amikor odaérnek egy házhoz, egyszerűen becsukják az ajtót és bemennek. Nem tudom, hogy mi az imádságainkkal mennyire hamaradnánk föl. Ugye elmondjuk Istennek a kéréseinket egyszer. Aztán, mintha nem volna válasz. És tehát, hogy éppen még nincs is. Elmondjuk még egyszer. Hát, lehet, hogy az Isten nem is akarja megadni azt, amit kérek, aztán körülbelül itt legtöbbször véget is ér a történet. Itt az asszony elég különleges helyzetben van, mert ott van a lánya, akit föltételezhetően mindenkinek jobban szeret a világon, akinek segítségre van szüksége, mert hogy ördögtől megszállott. És itt van Jézus Krisztus, van valaki, aki tudna segíteni, és nem szól semmit. Nem szól semmit, és hallgat. Mi lehet, hogy feladnánk, ne tegyük, de az asszony nem adta föl. Mert mit tudott ez az asszony? Hogy Jézus Krisztus tud segíteni. És mit tudott még ennél is jobban?
hogy csak és kizárólag Jézus Krisztus tud segíteni, tehát nem adhatja föl. Nem lehet hová menni. Nincs, aki segítsen, csak Jézus tud segíteni ebben a helyzetben. Az asszony úgy tűnik, hogy eldöntötte, hogy amíg csak lehet, ameddig csak lehet, ő elmegy, és nem adja föl, és mindent megtesz azért, hogy Jézusnak a segítségét elnyerje. Mindvégig kitartott, ha úgy tetszik. Bizalma volt Jézusban még akkor is, amikor az látszólag elzárkózott előle. Eszünkbe juthat Jób, aki a Bibliának a nagy szenvedője, aki azt mondja Istennek, Istenről, ha megöl engem, akkor is ő benne bízom én. Mert nincs más, akiben bízhatnánk. Kiben bízzunk? Az ördögök jó indulatában? Az embertársainkban, akiket bizonyos értelemben lehet támaszkodni, és sok minden pozitívum is van az emberekben, de mégis azt mondja a Biblia, hogy átkozott, aki emberben bízik. Istenben lehet bízni. És ennek az asszonynak a hite nagyon úgy tűnik, hogy tűzben megpróbált arany volt. Legalábbis ez mindenképpen tűz, amikor az Istenhez megy valaki, és Isten nem válaszol, és nem válaszol, és nem válaszol. Ha ebben az ember kitartó, akkor valóban a megpróbáltatásokban kitartó hitet gyakorol. Én mennek az úton, Jézus és a tanítványai, az asszony kiáltozik utánuk, a tanítványok pedig mit mondanak Jézustól, mit kérnek? Küld el őt. Hát utánunk kiált. Annyira kellemetlen ez. Itt kiabál az úton utánunk. Hát zavar bennünket, meg téged. Hát ez kananeus asszony, látszik az öltözékek. Mit akar ez a messiástól ugyan? Hát a messiás a miénk. Nem már mindenféle pogány emberrel foglalkozzon, mikor annyi tennivaló van Izraelben, meg különben is. Hát majd csak király lesz hamarosan. Át kell gondolnunk azt, hogy ki milyen miniszter akar lenni, ki akar Jézus jobbján, meg balján ülni, ugye végig ezen vetélkedtek a tanítványok Jézus földi szolgálata során. Ki a nagyobb, ki milyen miniszteri tárcát kap, vagy ki lesz tárca nélküli miniszter, meg lehetne sorolni. És azt kérik Jézustól, hogy légy szíves, küld el, bocsásd el. Annyira kellemetlen, ne hozzon már bennünket ilyen kellemetlen helyzetbe. Egy nyilvánvalóan bűnös ember, mert hát a polgányokon csak bűnös lehet. Természetesen. És mit is mondanak a tanítványok? Utánunk kiált. És az asszony ki után kiáltott? A tanítványok után? Nem. Jézus Dávidnak fia. Azt gondolom, hogy az asszony úgy különösebben nem vágyott volna a tanítványok társaságára. Javítsatok ki a tévedek. Nekem erős a gyanúm, hogy ezzel a hozzáállással az asszony okonszenvét nem nyerték el a tanítványok. Ugye, hát nyilvánvalóan nem voltak kifejezetten barátságosak az asszonnyal, és nem értették meg a tanítványok azt, hogy nekik nem az a küldetésük, hogy a bűnösöket távol tartsák a mestertől, hanem éppen az, hogy oda segítsék őket, ahol az egyetlen megoldás van, ahol az egyetlen segítség. Magyarán hiányzott belőlük az empátia, nem tudták átérezni ennek az embernek a helyzetét, nem akartak neki segíteni, nem volt bennük szeretet, nagyon úgy tűnik, legalábbis nagyon mélyen el volt temetve. Az előítéletek hordaléka alá. És hogyha az emberi természetét nézzük a tanítványoknak, hogy ott volt Péter, aki mindig ott van az első vonalban, mindenkinek mindent jobban tud. Jézus valamit kérdez, a többiek még levegőt sem vesznek, ő már mondja a választ mindenki nevében. Akkor ott van Jakab és János, a mennydörgés fiai. Aztán ott van Júdás, aki kitűnően tudta álcázni magát, és hát nyilvánvalóan nem ereszkedett le mindenféle bűnös emberekhez, mikor ő még ráadásul tanult ember is volt, hát csak ő volt a legkülönbb, és többiek is fölnéztek rá. Ő még lehetne sorolni. Hát Azt gondolom, hogy nem nagyon vágyott az asszony a tanítványok társaságára. Hát legkevesebb, amit kapott ilyen lesajnáló pillantások, meg ilyen integetés, hogy na, el lehet menni. Nincs itt semmi keresni valója. A tanítványok úgy tűnik, hogy éppen fordítva tettek, mint amit kellett volna, ahelyett az embert közelebb vitték volna, Isten ezt távolabb vitték tőle. És abban reménykedem, hogy a mai tanítványok magatartása az egyáltalán nem hasonlít ehhez. Lehet okunk e fajta kijelentésre, hogy bizonyára semmi párhuzam nincsen a mai Jézus követők viselkedés és tanítványi viselkedése között? És akkor újra ilyen interaktív módon választ próbáljuk meg összeszedni, hogy mik azok a hozzáállások vagy kijelentések, amik sikeresen tartják távol a barátkozókat Istentől, amelyek nagyon ügyesen lelombozzák azokat, akik Istent keresik. És ezt nem azért tegyük meg, hogy mert ilyenek vagyunk, hanem hogy véletlen se legyünk ilyenek. Tehát ezzel a pedagógiai célzattal, hogy legyen világos, hogy véletlen bele ne tévedjünk ilyesmibe. Az első, ami bennem fölmerült ennek kapcsán, és akkor ebben talán adok egy kis lökést a gondolatoknak. Amikor mondjuk valaki azt mondja egy kívülállónak, hogy hát az Isten akkor bocsát meg neked, ha például elég mély a bűnbánatod. Ugye elhangozhat ilyen nagyon könnyen, bánd meg jobban, és akkor majd jó lesz. Nem vagyok benne egészen biztos, hogy ezt nekünk kell eldönteni, hogy kinek milyen a bűnbánata, vagy mennyire kell, mert bár természetesen nyilván bizony szükség van. De hát ezt magunkról is tudhatjuk, hogy nagyon sokszor a hibá, amit elkövetünk, az van, amikor jobban meg tudjuk érteni ennek a mélységét, van, amikor kevésbé. Amikor jobban meg tudjuk érteni, akkor jobban bánjuk. De hát ez nem jelenti azt, hogy az Isten egy ilyen bűnbánatméterrel méri meg, hogy éppen megfelelő, benne van-e a megfelelő mezőben a bűnbánat az embernek, vagy nincsen. Az már nagy dolog, ha egyáltalán mint emberek rájövünk valami rosszat csináltunk, és nem kellett volna, és bocsánatot kérünk. Akkor milyen lehet még, ami ilyen hasonló? Ugye például, mondok addig egy másik példát, amíg forognak bennetek a gondolatok. Ez velünk történt meg feleségemben, amikor életünkben vagy először, vagy másodjára voltunk gyülekezetben, és hát még nem tudtuk, hogy mi az illő viselet, legalábbis az általános alapelvek szerint. És akkor az egyik testvér egy nagy hangosan, de nem az, hogy elmondta volna esetleg, hogy félre volt, vagy tehát mégis miről van szó, hanem így itt fölhangon elmondta, hogy egyesek túl rövid szoknyával járnak gyülekezetben. Nyilván nem rólam volt szó, de hát talán nem ez a legjobb módja, úgy vélem. Van esetleg nektek gondolatotok? Ó, tudnék még ilyen történeteket mesélni, csak nem szeretném elhúzni nagyon a dolgot. Én azt gondolom, hogy ha bárki betéved a gyülekezetbe, ha strandpapucsba és heavy metalos pólóba, akkor is örüljünk neki, mert hát ha ragad rá valami, és az Isten nem véletlen hozta közénk. Persze nyilván majd idővel, majd ő is rájön, és Istennel kapcsolatba kerül, akkor, és tegyük föl, majd be akar keresztelkedni, akkor lehet lesz erről szó. Addig is nyilván nem az a fontos, hogy jól tarkon csapjuk a Bibliával, hogy akkor most már viselkedj rendesen, hanem nyilván szeretettel kell fogadni. Van-e gondolatotok még? Egyébként az érdekes, hogy ezek mind fontos dolgok, nem? Tehát a tized is, akár, vagy például, mert mondjuk, ha már beletévedtem ebbe, életem, amikor először voltam gyülekezetben, akkor az égtestvérnő bizonyságot tett, hogy mekkora felfedezés volt az nekem, amikor a tizedet igazságát felismerte a Bibliában. Én pedig ott ültem és gondolkodtam, hogy tulajdonképpen milyen pénzügyi társaságba kerültem. Tehát, hogy először legyenek kedvesek megmenteni, és miután ez megtörtént, akkor utána lehet számlázni, hogy egy darab megmentés, 50 ezer plusz áfa, és akkor valami, de hát ez egyszerűen elképzelhetetlen volt. És mindez a leg angyalibb jó szándékkal. Tehát én nem a szándékát senkinek nem vagyok hajlandó kritizálni, se azt mondja rossz szándék, hanem egyszerűen van valami, amit mi úgy gondoljuk, hogy az természetes, hogy az jó, és lehet, hogy az is, de egy-egy ember nincs még erre fölkészülve, hogy ezzel szembesüljön. Vagy nem olyan a helyzet, hogy egyáltalán. Úgyhogy erősen elgondolkodtam ezen napon, hogy egyáltalán jöjjek-e még adventista gyülekezetbe, de amint látjátok, azért túléltem a dolgot. Tehát nagyon kell vigyáznunk. És arról nem beszélve, hogy amikor például, és nem erről a gyülekezetről van szó, meg szerencsére nem is nagyon láttam ilyet, de el tudom képzelni, amikor ilyen zárt körű klubbá alakul mondjuk a gyülekezet, az talán még jobban párhuzamos ezzel, mert a többi ez talán inkább ilyen jó szándék és tévedés, de hát mondjuk azért is kell vigyázni. Tehát mondjuk ilyen zárt körű klub, és akkor büszkék vagyunk, hogy büszke lehet a társaság. Igen, mi vagyunk a keresztények, és hát ide azért nem értem akárki, mert nem ám akárhogy, hanem tessék így és így és így viselkedni, és majd, hogyha ez meg ez meg ez megvan, akkor lehet jönni. Tehát ilyen minőségbiztosítási elgondolás, hogy aki megüti a mércét, az jöhet, aki nem, az nem. Tehát véletlenül se tévedjünk bele ezekbe. De térjünk vissza akkor a történetünkhöz. Tehát az asszony nem hagyja magát távol tartani, és amikor már beküzdi magát Jézus közelébe a tanítványokon keresztül tulajdonképpen, és leborul Jézus lábaihoz, akkor mit mond Jézus? Nem küldettem Izrael házának elveszett jóaihoz, és amikor az asszony kérdezi, nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak dobni. Hát ez elég durva visszautasítás, nem? Tehát, hogyha valaki bennünket kutyának nevezne, azért gondolkodóba esnénk, hogy ezzel mi keresni valunk van itt. És azt mondja Jézus, nem jó. Hát nem tudod azt, hogy mit érezhetett. Puff neki. Hát itt az idő föladni, vagy én nem tudom. Tehát, hogy mi mit gondolnánk, amikor Isten azt mondja, hogy nem. Mert ez egy, még csak azt sem mondom, hogy udvarias nem. Ugye? A gyerekek kenyerét ne dobjuk a kutyáknak. Tegyük fel a kérdést, hogy Izrael házához test szerint, vagy lélek szerint kell tartozni. Születés által, vagy hit által? Nem kérdés, de azért fogalmazzuk meg a választ. Hit által, nyilván. Ennek az asszonynak volt-e hite? Hát szerintem sokkal nagyobb, mint bárhol Izraelben, úgy, mint a pogány századosnál. Tehát hová tartozott ez az asszony? Ami fogalmaik szerint? A lelki Izraelhez, egyértelműen. És nagyon érdekes, hogy itt, amikor azt mondja Jézus, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak vetni, az asszony azt mondja, hogy így van, semmi probléma nincsen. Ő magát az ebek kategóriájánál följebb nem emelte ebben a beszélgetésben sem, meg egyáltalán sem. Nem probléma, legyek kutya, semmi gond. Ugye az izraeliták a pogányokat egyébként ebeknek, kutyáknak tartották, és olyan gyűlölet feszült a kívülállókkal szemben is, amit elég nehéz elképzelni. Meg az izraelita társadalmon belül is. A farizeusok gyűlölték a többi embert, a többiek meg őket. Ilyeneket mondtak a farizeusok, hogy a parasztnak nincs lelke, tehát egész egyszerűen úgy tekintették, hogy azok semmik. Olyanok, mint esetleg a pogányok. Aztán János 7.49-ben ezt olvassuk, mikor a farizeusok beszélgettek egymással Jézusról. Vajon a főemberek és a farizeusok közül hitte benne valaki? Csak mi mondjuk a legjobban gondolhatták, és folytatták tovább. De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Tehát mindenki más átok alatt van, a törvény nem ismerik, rosszabbak, mint vagy olyanok, mint a pogányok, semmire nem való emberek. És hát azt érthetjük meg ebből, és ugye az átlag zsidó pedig, akiket gyűlöltek a farizeusokat meg ők pedig cserébe gyűlölték az összes többit, aki nem zsidó. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes szituáció volt, és hát azt értetjük meg ebből csak így zárójelben, hogy a vezetőknek a hibái azok valahogy mindig megjelennek Efraimembe. Könnyen megfertőzik a népet. Érdekes, hogy az erények azok nehezebben. Tehát a jó az kicsit nehezebben terjed ilyen módon, a rossz az nagyon könnyen. Ez talán az emberi természetből következik. Minden esetre azt mondja az asszony, hogy igen, uram. Igen, uram. Úgy van, uram. De hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Tehát azt mondja az asszony, én a világért se szeretném, hogy csak egyetlen egy gyermekettől, vagy egyetlen egy zsidótól, egyetlen izraelitától is elvennél bármit az én kedvemért. Nem kell. Nincs, nem, ez nem, ne legyen ilyen, én ezt nem kívánom, erre semmi szükség nincsen. Én csak egyet kérek, hogy ami az asztalról lehulló morzsalék, abból hagy kapjak. Csak egy morzsát. És ez nekem elég. Mint ahogy a század is mondta, nem vagyok méltó jelgyere, nem kell, hogy fáradjál, nem kell, hogy bármit tegyél, hogy jelgyere hozzám, vagy bármi. Egyetlen egy morzsáskát kérek. Egy másodpercet, hogy azt mondd, hogy igen. Csak egy morzsácska, és ez nekem bőségesen elég. El tudjuk képzelni, mekkora hite volt ennek az asszonynak. És vajon mekkora van a tanítványoknak? Mekkora van nekünk? Mert azt mondja, hogy a kenyeret nektek hoztam, a szabadítás, a vekni a tiétek. Azt mondja, hogy csak egy morzsát elviszek, és ez nekem elég. Mindenre elég. És elég is lett. Nem lehetséges-e, hogy van egy kis párhuzam a között, amit Jézus egyszer elmondott az őt hallgatóknak, amiért azonnal meg akarták kövezni, hogy bizony sok leprás volt Izraelben, de nem gyógyult meg senki, csak a szíriai Naamán, a pogány, aki egyáltalán nem volt rá méltó, nem mint a többiek méltó lettek volna, persze nem ez a kérdés. Hogyan lehetséges ez? Lehetséges, hogy Izraelen kívül vannak emberek, akik hisznek annyira az Istenben, hogy nekik egy kis morzsát kell elég a szabaduláshoz, nekünk meg még a vekni se, az egész kenyérrel nem tudunk mit kezdeni. Azt mondjuk, hogy van Jézus Krisztusunk, de nem szabadulunk meg. Hát ez valami elképzelhetetlen helyzet. Hát nekünk kéne lenni az elsőknek, akik föl tudjuk mutatni azt, hogy igen, mi más emberekké lettünk, mert van Istenünk, van szabadítónk. Mert nem csak morzsánk van, hanem kenyerünk van. És akkor lehetséges, hogy az örömről szóló énekeinket is mondjuk örömmel és boldogan énekelnénk. Persze mi adventisták nagyon tartunk az érzésektől, meg sok mindentől, nehogy túlságosan karizmatikusnak látszunk, és hát bizonyos értelemben kell is erre vigyázni. De mégis azt mondja a Bibliánk, hogy mi a léleknek a gyümölcse? Szeretet? Ezt mondta Gandhi egyszer állítólag, hogy lennék én keresztény, ha látnám a keresztényeken a megváltottságnak az örömét. Tényleg néha úgy tűnik, hogy valami gyászmenet, vagy valami haláleset történt a gyülekezetben, hogy mindenki annyira le van hangolva. No, egyáltalán nem biztos, hogy erről van szó, ez viszonylag ritka szerencsére. Tehát azt gondolom, hogy ha van szabadítunk, akkor annak jó lenne, hogyha tudnánk örülni is. És nyilván akkor tudunk örülni, hogyha saját életünkben megtapasztaltuk Jézus szabadítását, azt pedig csak akkor tudjuk megtapasztalni, hogyha hiszünk. Másképpen nem megy. És persze sokat elmélkedhetnénk, és ha az Isten érted bennünket, még megtehetjük, hogy elmélkedünk a hitről, meg a hitnek a természetéről. De azt gondolom, hogy ebben a történetben látjuk, hogy mi az, hogy hit. Ennek az asszonynak volt valamennyi ismerete, nem tudjuk, hogy mennyi. Egyet tudott, hogy Jézus már tett csodát, szabadított meg embereket, tehát képes rá. Reménykedett benne, hogy ő rajta is segíteni fog. és eldöntött, hogy nem adja föl. És azt gondolom, hogy ez valahol szépen kiábrázolja a hitnek a lényegét, de az a lényeg, és az a legfontosabb, hogy azért működhet a hit egyáltalán, bármennyire Isten és ember kapcsolatában, mert a másik oldalon egy személy van. Maga az Isten, akinek van hatalma arra, hogy megtegye azt, amiben mi bízunk, amit mi kérünk tőle. Ő a fedezet. Egyébként a hit, az csak egy fedezet nélküli csekk. Hát hiszek abban, hogy majd jobb lesz. Hát ez szép dolog. Hiszek abban, hogy XY politikus vagy párt majd jót csinál, meg lehet. Hogy még ilyen is lesz. De mindezek olyan dolgok, amikre vagy van fedezet, vagy nincs. Mert lehet, hogy rosszabb lesz, lehet, hogy az az ember is, akiben bízunk, vagy párt, vagy bármi szimpatikus, azok se teszik azt, amit várunk, mert egyszerűen más az elgondolásunk. De amikor Isten kijelenti, hogy azért jelent meg az Istennek, hogy az ördög minden munkáját lerontsa, akkor azért ez már fedezet. Nem? Hát az Istennek ez egy ígérete, amiben lehet kapaszkodni. És Jézus Krisztus értem, meg érted, meg a többi emberért jött egyenként. Nem csak általában az emberiségért, mert nem emberiséget üdvözít ő, hanem egyenként az embereket. Nyilvánvalóan kollektív üdvösség nincsen. Ezt azt hiszem elég jól tudjuk. De ebből viszont az következik, hogy a szabadító az én személyes megváltom, az én személyes szabadítom. Értem jött, értem vitte véghez a kereszt áldozatot, azért, hogy engem személy szerint a bűneimből megszabadítson, és képes is rá, és meg is teszi. És nem rajta múlik, hanem sikerül. Ezt nem azért mondom, hogy most kicsit ostorozzuk magunkat jobban, de ez is egy ilyen népszokás, hogy most érezzük magunkat rosszabbul, és ostorozzuk, hogy milyenek vagyunk, lehet. És nagyon sokszor alappal is. De mennyivel jobb lenne, hogyha először inkább hinnék próbálnánk a mi megváltónkban. Vagy azzal együtt. Nem pusztán elkeseredünk, hogy milyenek vagyunk, hanem arra figyelünk, hogy az Isten mit tud tenni. Mert hogy ő a Teremtő Isten. És ugye ezt mondta Jézus végül az asszonynak, asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya. És én azt kívánom, hogy legyen nekünk is ilyen hitünk, hogy Jézus dicséretre méltónak találja a mi hitünket, az ő benne való bizalmunkat. Adja meg az Úr, hogy ez minden jó életében megvalósuljon. Amen.
Amen.